Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány döntése alapján elindul a Baross Gábor vasútfejlesztési terv, Magyarország történetének egyik legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. A fő prioritások versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat, erős elővárosi vasút, partnerség Budapesttel, a vasúti áruszállítás növelése, nemzetközi fejlesztések. Vitézi Dávid elmondta, a következő 10 évben 3500 milliárd forintból újítják meg a hazai kötött pályás közlekedést. A cél egyértelmű, felszámolni a magyar vasút évtizedes lemaradását, korszerűsíteni az infrastruktúrát, új járműveket beszerezni, és megbízhatóbb, gyorsabb, kényelmesebb közösségi közlekedés biztosítani az utasok számára. A vasútfejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági, mondta a tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot, több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá a kormányfő. A megannyi fejlesztési terv között példaként említve lett, hogy 60 és Füzesabony között is óránkénti 160 kilométeres sebességgel mehessenek majd a vonatok, illetve hogy Miskolc környékén is tram-train, azaz vasútvillamos létesülhetne, például Kazincbarcikát bevonva a közlekedésbe. Egerben Felnémetig járhatnának modernebb vonatok, segítve a helyi közlekedést, erre előkészületeket tesznek első körben. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolajára a nemzetközi piacokon reggel, azokra a félelmekre, hogy tovább mélyül a közel-keleti válság. Londonban az északtengeri Brent olajfajta hordonként jára 92,36 dolláron állt 7:30 körül, ami 1 dollár 35 centes, azaz 1,48%-os emelkedés a tegnapi zárószinthez képest. Az Egyesült Államok 11. egymás követő éjszaka támadta Iránt, részben az ománi öböl partján fekvő kikötő városokat. Tegnap újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további csökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölte a Magyar Nemzeti Bank elnöke az ülés követően. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt, fejtette ki. A magyar rendőrség újabb kontingensekkel támogatja Bulgária és Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Hangsúlyozták, Magyarország továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít a nyugat-balkáni migrációs útvonal biztonságának, valamint az Európai Unió külső határainak védelmének. Bulgáriába 2, Szerbiába 15 indulnak ma. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabona termelését az extrém hőség miatt, derül ki a Brit Financial Times cikkéből. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kiesés. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, ez pedig nagyjából 444 millió euró, azaz 160 milliárd forint kár. Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Lin Chien azt követően reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti találkozójukat követően aggodalmukat fejezték ki a Kína és az Unió közötti kereskedelem kiegyensúlyozatlansága, az ipari támogatások és a yuan árfolyam politikája miatt. Az Orosz Nemzeti Gárda új polgári védelmi szabályokat készít elő, amelyek már kifejezetten a mozgósítás, a hadi állapot és a háborús helyzet kezelésére is felkészítenék a szervezetet, számol be a United 24. A portál arról ír, a lépés azt követően merült fel, hogy egyre több jelentés szól újabb orosz mozgósítás lehetőségéről, miközben a háborúban elszenvedett veszteségek pótlása komoly kihívást jelent Moszkva számára. Végül az időjárásról. Az ország túlnyomó területén napos az idő, de az Ószeged vonal mentén több a gomoly felhő és kialakulhat néhány zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. A csúcshőmérséklet 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsor felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket a mai gasztronómiai adásunkban is, melyben könnyű nyári ételekről lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk az előttünk álló közel fél órában, melyhez kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok. Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm stúdió vendégemet, Viski Sándor mesterszakácsot. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt műsorunkban.
Én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Nyári időszakban beszélgetünk, most általánosságban először a nyári időszak ételeiről ejtsünk néhány gondolatot. Milyenek is a nyári ételek? Melyek a legfontosabb jellemzői, tulajdonságaik?
Hát minden esetben, mint minden időszakban, ugye az idén jellegű ételeket fogyasszuk, és egyben a könnyű ételeket, tehát a salátákat, a grillen sülteket, illetve a gyümölcsös ételeket kedveljük, ajánljuk ilyenkor. Illetve ne legyen túl nehéz, mert mivel téli hónapok, hideg hónapokkal sokkal nagyobb a kalória, az emberek kalória szükséglete, és ilyenkor nehezebb ételeket fogyasztunk, mint nyáron, tehát minél könnyebbeket fogyasztunk, ne terheljük meg a gyomrunkat az ételekkel.
Ha kész menüsort ajánlanánk kedves hallgatóinknak, akkor először kezdjük ugye a levesekkel. A levesek esetében ilyenkor a szokványos, hagyományos levesek a jellemzőek, vagy inkább a nyári idény jellegű levesek?
Hát azért a mi országunkban mind a kettő jellemző, tehát azért a hagyományos levesekről is ejtsünk egy pár szót, ami ugye úgy készül, hogy készítünk egy fűszerredukciót szegfűszeggel, fahéjjal, és az idény jellegű gyümölcsöt, tehát ilyenkor azért a gyümölcsök skála elég széles, ezt felrakjuk egy cukros lébe, természetesen abban az esetben nem, hogyha például a szederből főzünk, én akkor úgy készítem, hogy a cukros levet felrakom, és amikor felfőtt, akkor adom be a szedret, illetve a fűszerredukciót, és akkor egy kis tejfölös habarással sűrítve, tejszínnel dúsítva, és még utána egy kis só, cukor, vaníliacukorral ízesítve, lehűtve fogyasszuk. Azoknál a gyümölcsöknek, melyiknek ugye rostosabb, tehát nehezebben fő szét, mert például a megy, annál ugye fel lehet rakni rögtön a lébe, és úgy készítetjük el. És ha nem hagyományos, de hát azért már ez is hagyományos a mi országunkban is, ha hidegen kikeverhető levesekről is ejtsünk egy pár szót, ezt második görög gyümölcsleveseknek is nevezzük. Ennek is több fajtája van, azért jegyezzük meg, hogy tehát lehet úgy készíteni, hogy különféle gyümölcsöket, itt sárga dinnye, a nektarin, a megy, eper összedaraboljuk, és tejben elkeverjük, ezt is ízesítjük ugye a szokás cukor citromlével, ezt is hidegen fogyaszthatjuk, illetve van egy másik fajtája, amikor egy részét például a sárga dinnyével szét túlmixolva, szintén beízesíthetjük cukorra, vaníliacukorra, illetve ugye, hogy a könnyebbséget ezeknek a gyümölcsnevesek még fokozzuk, tehát édesítőszerrel, mert azért a kalóriatartalom, főleg most minden hölgyfogyókúrázik, illetve ez nagyon-nagyon jellemző az országunkra is, Tehát, hogy édesítőszerekkel is készítetjük nyugodtan, illetve olyan gyümölcsöknél, amelyeknek nagyobb cukortartalma van, ugye itt nem is kell, el kell adni szintén az édesítőszert is, meg a cukrot is, vagy barna cukorral, esetleg mézzel is ízesítetjük, ami nagyon kedvelt, mondjuk itt az allergiai dolgokra azért figyelni kell, mert mézzel elég sokan allergiások. És ugye ugyanennél a fajta gyümölcslevesnél, tehát egy részét például a sárganégyének letúlmixoljuk, ugyanígy tejbe, esetleg finomabb, ha tejszínnel készítjük, és darabolt gyümölcsöket rakunk bele, ugyanígy ízesítetjük fajjal, szegfűszeggel, citromlével, és ezt leütve rögtön hűtés után fogyasztható. Tehát ezeket még lehet különféle módokkal, különlegesebben elkészíteni, például joghurttal, vagy mentával ízesíteni, például egy eper krémlevest, illetve hasznosíthatjuk ugye a nagymama lekvárját, vagy szörpjét is, és ezekkel még finomabbá tudjuk tenni ezeket a leveseket.
És ha már idényi jellegű ételeket említünk, akkor a grillezett ételekről is beszélnünk kell. Általánosságban mit mondhatunk el a grillezett ételekről?
Hát általánosságban a grillezett ételekről az annyit mondjuk el, hogy ezek mind minőségi húsok, tehát könnyen elkészíthető pácolással lazítjuk a rostokat, és olyan húsokat grillezünk által, ami nagyon rövid idő alatt készen van, tehát azért egy marha lábszárat nem fogunk grillezni, ez egyértelmű. Tehát itt csirkemelle, pulykamelle, sertéskarajra, báránygerincre és egyéb ilyen könnyebb húsokra gondolunk, sertéstarajra, ezeket mind bepácoljuk, pácolásra ugye előlazítjuk ezeket a rostanyagokat, és így készíthetünk. Egyébként most nagyon kedvelt még a tárcsás elkészítési mód, ebben már apró húsokat is tudunk grillezni, és ezeknél az ételeknél is általában mi inkább salátával kínáljuk, hogy ezzel alapvetően a nyári idényt jellemezzük. A saláták széles skáláját fel lehet itt azért Magyarországon is van, most már annyiféle fajta saláta, és ezeket különböző arányba összekeverve salátaöntetekkel nagyon könnyen elkészíthetjük őket.
Szószokat és salátákat említett. Milyen szószok társíthatóak, milyen ételekhez és milyen saláták?
Ez ugye ízlés dolga, illetve hát idény jellegű mindig azt kell hasznosítani, ami ugye idényben van, mert az a legegyszerűbb, illetve a legolcsóbb, azért most nézzük meg, nyáron együnk jégsalátát, amikor rengeteg idény jellegű salátánk van. És hát az öntetek skálája nagyon széles, a könnyen elkészíthetők között van például a tejfölös szószok, amikor egyszerűen tejfölbe bizonyos fűszereket, fokhagymát, sót, borsot, friss petrezselymet vagy zöld fűszereket keverünk, vagy mustát, és ezt ízlés szerint mennyiségben ugye ki jobban szereti a fokhagymásot, ki nem. És akkor ezeket áll lehet nyugodtan salátára, vagy például joghurtba nagyon egyszerűen friss kaprot keverünk, egy kicsit citromlevet, nagyon pici cukrot, vagy édesítőszert inkább, és akkor ezt is beízesítve, ez is nyugodtan mehet salátára, de lehet csípőszószt is ezekből keverni. Nagyon egyszerűen ketchupba elkeverni egy nagyon pici csilit, sót, borsot, aki szereti az oregánot. Ezáltal egy ilyen barbecue-szerűt kapunk, még egy nagyon friss hagymát, új hagymát hozzákeverünk. Ezekkel egyébként a barbecue szósz az most egy nagyon kedvelt, ezeket főzzük, és ezeket lehet használni grill ételekre is például. Most kivételesen ugye megemlítettük, hogy a egyszerűen elkészíthető grill húsoknál azért van itt egy magyar jellegzetes, illetve amerikai, az oldalast is tudjuk grillezni, mondjuk ezt elő kell egy kicsit párolni, és amikor már majdnem kész, akkor lehűtve egy ilyen barbecue szószból, ami ketchup, paradicsompüré, ez is szélesen lehet ízesíteni, kis fokhagyma, hagyma, oregano, ezt elfűzzük, és ezzel megkenve megrillezhetjük ezt az oldalast is például.
Zöldségeket is grillezhetünk.
Természetesen, a vegetáriáns kocsit adjuk ki ugye a nyári étkekből, azért ilyenkor rengeteg fajta zöldségünk van, cukkini, padlizsán, paprika, paradicsom, patiszon, ezeket mind megtisztítva, ugye megmosva, egyenlő darabokba felszeltelve, egyének fűszerezet, tehát ki szereti a zöld fűszereket az is, de most már lehet kapni nagyon jó fűszerkeverékeket direkt zöldségekre, ezzel megszórva nagyon gyorsan és könnyen elkészíthető friss ételeket kapunk, amit köretként is lehet alkalmazni, tehát grillezett szelet húsokhoz, illetve önálló ételenként is lehet. De ezt fokozhatjuk például egy cukinivel, amikor ugye grillezés után, egy közben a vége felé, egy kis fetta sajttal megszórjuk, vagy különféle sajtokkal, és ugye ezt rápirítva még ízletesebbé tehetjük, szintén ugyanígy a gombánál is alkalmazhatunk sajtokat is.
Van-e a grillezésnek, és vannak-e a grillezésnek alapszabályai? Tehát a zöldségeket hogyan grillezzük úgy, hogy jól átsüljenek, a húsokat meddig kell grilleznünk, hogyan fordítsuk meg, milyen fűszereket használjunk. Tehát léteznek olyan praktikák, amelyekkel még finomabbá tudjuk tenni a végeredményt?
Hát azért léteznek. Például a húsoknál minden esetre próbáljuk meg pár napig bepácolni, tehát az nagyon sokat segít a húsoknak a minőségén, illetve azért, hogy jól átjárja az ízek, illetve könnyen lehessen grillezni. Hát a sütésről nem nagyon tudok beszélni így, mert azt látni kell, tehát alapvetően mindenki az érzésére van hagyatkozva, ugye valaki szereti jobban átsülve, megpirulva, illetve attól is függ, ugye, hogy faszínen sütünk, vagy grillapon, vagy rácson, vagy éppen tárcsán sütünk, mert azért a tárcsán elkészíthető apró húsok is. Tehát minden esetre pácoljuk be a húsokat, és utána próbáljuk meg azt a hőfokot elérni, ami megfelelő a sütéshez. És végül is ezeknél a grillételeknél elég hirtelen, tehát a hús vastagságától, illetve a minőségét fölül elég rövid idő alatt készen vannak ezek a ételek, tehát végül is az előkészítés nagyobb idő, mint az elkészítés, hogy úgy mondjuk.
Ha minket hallgató háziasszonyoknak szeretnénk receptekkel is szolgálni, ha azt mondom önnek, hogy nyári idény jellegű ételek, grillezett ételek, akkor milyen recepteket ajánlana a minket hallgató háziasszonyok számára?
Hát elég széles a skála. Talán megemlítenék egy ilyen tárcsás, apró húsos ételt, a csirkecombot kicsontozzuk, lebőrözzük, a zsírrészeket leszedjük, ilyen ceruza vastagságúra vágjuk, felszeltelünk ugyanígy bacon szalonát vékony csíkokra, pórihagymát, metélőhagymát vagy újhagymát nagyobb darabokra, paprikát, többfajta színű paprikát szeretelünk szintén julienre, vagy ilyen metéltre a háziasszonyoknak, és nagyon gyorsan elkészíthető. A csirkehúst a felmelegített borona tárcsára nagyon pici olajjal feldobjuk. Én úgy készítem el, megmondom őszintén, hogy először húst rakom oda, ezt hirtelen átpirítom, egy nagyon pici fokhagymával, grillfűszerrel fűszerezem, majd mikor már majdnem kész, akkor dobom rá a hagymát és a szalonnát, ezzel szintén átforgatom, és a végén az utolsó percben dobom rá a paprikát. És még ízléskérés, egy kis bors, petezsel, és nagyon gyorsan átforgatva, szinte ropogjanak benne a zöldség, a hagyma, én így kedvelem ezt. Ezt nyugodtan lehet egy kukoricalepénybe beletölteni, vagy akár kenyérrel is lehet fogyasztani, vagy fóliás burgonyával, tehát lehet fokozni a köretek skálát. Én ezekhez grillzöldséget nem ajánlom, mert alapvetően ugye rengeteg fajta zöldség van benne, minél több fajta színű paprika, annál jobb is a hagyma, tehát ez megadja a nyárias könnyed ízét, és azért inkább egy burgonyával, vagy csak kenyérkével fogyasztom. Ma a faszén paráson készítjük, az ételeket inkább szelet húsokat ajánlok, beszéltünk az előbb a darabolásról. Ugye azért faszénen, illetve rácson készült ételeket azért minél nagyobb szeletekre vágunk, mert azért forgatásnál ugye beesik a rácsok közé, és azért ez elég kellemetlen, ha a fele hús beleszórjuk a rácsba, majd végignézzük, hogy elég. Tehát mindenféleképpen szeleteket vágjunk, mondjuk a csirkemellnél egy nappal előtte én zöld fűszerrel befűszerezem, kis olajba áztatom, vagy rakom. Esetleg lehet még fokozni mondjuk a sertéstarjánál, amikor mustárral bekenjük, egy kis borssal, és ezt is szintén olajba, az egy-két nappal, tehát minél erősebb a rostozat a húsoknál, például a tarjánál, vagy egy marha bélszínnél, vagy hátszínnél, azért egy-két nappal tovább hagyjuk bent ebbe a pázba, mert annál jobban megpuhul. Illetve még megemlíthetném a bárányt, én nagyon kedvelem a bárány, báránygerinc, és ezt még egy nagyon pici rozmaringa, szintén úgy, hogy befűszerezve, ezt is két-három napig hagyjuk a pázba. Ezeket a húsokat nagyon egyszerűen, ha megfelelő melegségű a rostunk, akkor az olajat lehúzóról, ezt mindesetre tegyük meg, mert belángolhat, hogy a faszén is akkor kellemetlen megég a húsunk, lehúzva egy kicsit az olajat, ez rárakjuk a rostlapra, még ott nyugodtan át lehet fűszerezni egy kis grillfűszerrel, vagy a kedvenc fűszereinkkel, és hirtelen megfoglalva megsüthetjük. Ezekhez nagyon könnyen összekeverhetünk egy friss salátát, például zsünélre megvágunk végül metéltre egy kis fejes káposztát, ez nem is drága, egy kis vörös káposztával, egy kis madársalátát, vagy a színes salátákat hozzákeverhetünk, vagy ami éppen a kertben van, és ez még egy kis paprikát, paradicsomot, retket, tehát rengetegféle ízlés dolga, ki mit szeret, ki mire nem annyira allergiás, vagy nem annyira fekszi meg a gyomrát, ezt összekeverjünk lazán. Ha nagyon laza salátát akarunk, akkor csak kis olívaolajjal, citromlével meglocsoljuk, és ezzel is fogyasztható, de itt alkalmazható, hogy ezek kapros joghurt saláta öntet, vagy éppen mondom a tejfölt, egy kis fokhagymával, sóval, borssal összekeverve, ez is nagyon finom, és nagyon könnyen elkészíthető étel. Tehát, mint említettük, ezt az egyszerű nyári saláta mellett még most ugye nagyon kedveltek ezek a úgynevezett görög saláták, amikor olívabogyót is használtunk, és sajtokkal összekevert. Tehát a jégsalátát szeretjük legjobb, de idén jellegűen lehet készíteni a fejes salátát is nyugodtan. Ezt tépkedjük inkább, mielőtt késsel csak roncsoljuk ezeket a rostokat. szétirkedjük a megmosott salátát, és ebbe paprikát, paradicsomot, uborkát egyforma darabokra összedaraboljuk, ezt összekeverve oliva bogyóval, és finoman meglocsoljuk egy kis extra szűz olívaolajat, én azt kedvelem ezekhez az ételekhez, és különféle sajtokat, de inkább fetta sajtot használom, mert ennek egy jellegzetes íze van, de nyugodtan lehet kecske sajta, vagy bármely olyan sajta, ami egy kicsit puhább sajt, ezeket összekever, és ezeket is a faszínparázsra, illetve a rostosült ételekhez nagyon ajánlom. Azért még itt jegyezzük meg, tehát a zöldség grillezésénél is, hogy nyugodtan lehet például kukoricát is grillezni, annak is idénye van. Azt mi úgy készítjük, hogy a megfőzött kukoricát egyenlő darabokra daraboljuk nagyon gyorsan, tehát egy 2-3 perc alatt kell megfőzni a rendes csemege kukoricát, mert a háziasszonyoknak a nagy hibája, hogy órákig főzik a kukoricát, és az nem jó. Tehát amit órákig kell főzni, az általában nem csemege a kukorica, erre vigyázunk. Egy nagyon pici sót és cukrot szoktam rakni a főző levében, majd egyenlő darabokra daraboljuk, és ezt is nagyon finoman meg lehet grillezni a grillapon. Kukoricát is nyugodtan lehet használni köretként, de egyedileg is lehet fogyasztani, például a gyerekek nagyon kerülik a grillezett kukoricát. Még a köretekről talán annyit, hogy azért, akik nem kedvelik ezeket a friss nyári salátákat, nyugodtan készíthetnek hagyományos salátákat is ezekhez a grillezett ételekhez, tehát egy békenes burgonya salátát, például a majonézen nagyon kedvelik, azért a hazai ízeket is, illetve a majonézes alapú salátákat is nyugodtan lehet ezeket a grillételekhez fogyasztani. Tehát ha valaki mindenféleképpen olyan majonézét, ha nem szeret ezeket a frissen összekevert salátákat, akkor nyugodtan lehet egy francia salátát, vagy akármilyen salátát is elkészíteni. Bár erre azért vigyázni kell, hogy mindenféleképpen hűtött helyen tároljuk a fogyasztásig, mert azért a meleg időben ezek nem éppen hosszantartó ételek. A köretek mellett még azért beszéljünk a burgonyáról is. Ilyenkor a burgonya nagyon könnyen elkészíthető, például egy héjas fóliás burgonya. Ezt lehet többfajtaképpen is elkészíteni, például egészbe vagy félbágba, attól függ, hogy az a lényeg, hogy egyforma burgonyákat válaszunk, ezeket előfőzzük, tehát amikor majdnem pól kiveszünk, meghűtjük, majd fóliába csavarva, egy nagyon pici vajat szoktam rárakni, illetve megfűszerezem, és a grillapon át lehet ezt kész lehet sütni. Ha nagyon sok időnk van, meg lehet próbálni ezt ugyanezt nyersen is, csak megmosott állapotban. De azért az a lényeg a grillezésnek, ugye, hogy ne folyamatosan ott álljunk a grillap mellett és dolgozunk, hanem együtt legyünk, beszélgessünk, és ezt ugye közösen elkészítve egy jó buli alkalmában szoktunk azért grillezni, és ugye ne csak a főzéssel foglalkozunk, hanem a mosogatással, hanem azért együtt legyünk, és az a lényeg, hogy minél jobban elő legyenek készítve ezek az élelmiszerek, illetve az alapanyagok, és hirtelen elkészítve, ugye a társaság maga együtt legyen, ne pedig az egyik része csak dolgozzon, a másik része pedig ugye élvezze a munka gyümölcsét.
És hogy teljes legyen a nyári étkezésünk, ezekhez a grillezett ételekhez milyen italok társíthatóak?
Hát mindenféleképpen a jó hűtött italok azért. Magyarországon rengeteg jó borunk van, az ételekhez megfelelő bort válaszunk, a fehér húsokhoz a fehér bort, száraz fehér borokat, és akkor itt már lehet azért ugye egy laza fröccsöt inni hozzá, a vörös húsokat pedig a vörös borokat. Azért még említsük meg ezeknél a kerti partiknál, ugye nem beszéltünk a bográcsos ételekről, tehát azért Magyarországra jellemző a bográcsos ételek, hát annak aztán széles skálája, ugye azért különféle gulyás levesekről, pörköltökről, csülökpörköltről, ezeket is nagyon könnyen elkészíthető, bár ezek azért nem egy könnyed ételek, tehát ezeket inkább a férfiak kedvelik, illetve azért ezek mellett ott kell állni, bár ezek mellett is nyugodtan el lehet csörözgetni és beszélgetni közben. De azért említsük meg, hogy azért a magyar hagyományos ételek is vannak, amit szabad tűzön el lehet készíteni.
És ha könnyű nyári desszertekre lennék még kíváncsi, akkor melyek azok a desszertek, amelyek mondjuk egy ilyen grillezett húshoz vagy grillezett zöldséghez kitűnően illenek?
Tegyünk hozzá, hogy azért a gyümölcsöket is nyugodtan lehet grillezni, tehát almát, barackot, az ilyen nagyobb darab gyümölcsöket is ugyanúgy meg lehet grillezni. Na most ilyen kerti parkja az a legegyszerűbb, ha veszünk valami jobb fagylaltot, és ugye ezeket a grillezett gyümölcsöket meggrillezve, előkészítve a fagylaltot rájuk, teljesen abban találjuk. Tehát ez a legegyszerűbb a grillpartinál. Most alapvetően ugye a könnyű nyári desszert, tehát a könnyű desszertek közé csak a gyümölcsöket és ebben elkészítő ételeket soroljuk. Azért könnyűnek nem nevezhetünk alapvetően a desszert, mert minden desszert nagyon cukros, nagyon édes. És azért mondjuk, hogy ezeket a gyümölcsöket, akkor, hogyha úgy akarjuk elkészíteni, hogy valamilyen könnyű, ezeket is nyugodtan lehet édesítőszerre édesíteni, hogyha nem szeretjük az édes ízeket, de alapvetően, tehát inkább önmagába fogyasztjuk, vagy mézzel ízesítve. Tehát ezeket is nyugodtan át lehet, ha otthon készítjük egy epret, mézbe átforgatni egy pici vajon, és ezeket a tejszínes fagylatra ráöntve nyugodtan gyorsan fogyasztható. De például a palacsintáknál is készítettünk gyümölcsös ételeket. Én nagyon kedvelem a fagylalttal töltött palacsintát, ezt különféle módokon készítettük mi már el. A legegyszerűbb az, amikor ugye a gyümölcshöz illő fagylaltot, például a legjobb a vaníliafagylalt minden gyümölcsöd, megsütjük a palacsintákat, ezzel betöltjük, és akkor szintén így vajban egy nagyon pici cukrot karamellizálunk, majd a idényelegű gyümölcsöket ebbe beleforgatjuk, és ezzel tálaljuk. Ezt még lehet fokozni ugye egy kis mentával, vagy egy kis alkohollal, akármilyen a tripiszeggel, konyakkal, és ezt még be is lehet akár otthon flambírozni esetleg. De főzhetünk például a megyből, egy nagyon pici megyet felrakunk egy cukros, vagy még akik nagyon ingyenc egy kis vörös borba, éppen annyi, hogy ellepi a megyet, vagy a cseresznyéből is lehet készíteni, ezt is szintén szegfűszeggel fahéjjal ízesítjük, és egy nagyon pici keménytől bekötjük. Tehát ez olyan állagúnak lenne, mint egy nagyon finom lekvárba lenne benne a darabos gyümölcs, arra vigyázunk, hogy ne főzzük túl. Tehát ne főzzük szét ezeket, se a gyümölcsöket, illetve a zöldségeket se főzzük, sos inkább recsegjen majdnem. Tehát akkor van meg benne a megfelelő vitamin, és úgy élvezhető ezek a ételek.
Viski Sándor mesterszakácsnak köszönöm szépen a jó tanácsokat, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, elhangzott gasztronómiai műsorunk mai adásában könnyű nyári ételekről volt szó. Köszöni figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Kellemes időtöltést, szép napot kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Gasztronómiai összeállításunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor hallgathatják újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szent Atya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa a Szent Benedekhez fordulva a világ békéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel, a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Subiacoi bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers, keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porigromboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szent Atya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leo pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára.
Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát.
Leo pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent VI. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leo pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Szubiákóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula
és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akárcsak a korábbiakét, a pápa végezte 1964. október 24-én. Make me a channel
of your peace. Leó pápa, nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző. A béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik, nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnatok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük. A mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletre méltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan esküpecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie. Nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé. Zárja előszavát 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Hajnalonna, ember. A gyermek első barlangjában, anyjában ülve, jó hazában, eszik-iszik a boldogságból, mit anyja juttat önmagából. Álom nyűgözi, édes mákony, szeme bimbózik, hogy majd lásson. Füle kél, csigás, gyönge rózsa fülelni majd a hívó szóra. Látj kis talpa moccan, hogy járjon, füves, virágos éden tájon. Karja még álomban repesve hajlik szelídre és kezesre. Langy fürdő várja, lágy kenőcsök, jó kezek, őstől ismerősök. Kik méznek és mannának születtünk, ilyen keserűk hogyan lettünk? Hol történt az első szúrás? Mikor kezdődött el a sírás? Mely búra görbíti szánkat, mikor ért minket az a bánat? Mikor rontottuk így el egymást, mikor szívtuk be a gyanakvást? Elrohanunk egymástól félve holdba, halálba, sötétségbe, fókabundában, sarkitájba, azbesztruhában, szúrólángba, kráterbe, gejzírbe leszállunk, hogy más előbb ne érjen állunk. Mély tengerbe, búvár sisakban, aknákat rakni ott a habban, sziklákra és tengerfenékre, kúszunk, úszunk egymástól félve. Légtelen, súlytalan terekbe vetjük magunkat vetélkedve, űrruhában a holdra lépünk, ott sem hidegtől, hőtől félünk. Nem élettelen idegenség rettegtet minket az ellenség, a testvér az a másik ember, akit megszültek szerelemmel. Hogy lehet, hogy ide jutottunk? Akik labda után futottunk, kik gyíkot, madarat szerettünk, kik édes csínyeken nevettünk, kik barkácsoltunk boldog lázban, asztalt széket a kerti házban. Vendéget vártunk, készülődtünk, egymástól mi messze vetődtünk. Mi mindenkinek jót akartunk, mérget senkinek sem kavartunk, s mérgeződik egész világunk, tóban haló halakra látunk, halott madarak némasága, fonák gyászkar, fonák világra. Mikor születtünk, jók és hűek voltunk, mindannyian egyszerűek. Tudtuk, hogy milyen italokra szomjazik testünk rózsabokra, hogy mire éhezünk szívünkben, lefekvésünkben, felkeltünkben. Miért hittük el, hogy nincsen Isten, ki villámával rendre incsen? Miért hittük el, hogy van hatalmunk, mikor végül is meg kell halnunk? Idegenkedve, fájva élünk, éjjel-nappal szorongva félünk. Amire vágytunk, nem a csillag, de a könny, amely értünk csillog. Arc hamva, ajk hozzánk tapadva, szív, amely értünk vel rohanva, szerelemmel egymásért élünk, egymásért, kiktől félve félünk.
Elhangzott Hajnal Anna az ember című vers, amelyet Szegvári Mennyhért előadásában hallottak. Hajnal Anna költő Gyepűfüzesen született 1907-ben. Verseit az Elláspont és a Pásztor Tűz című folyóirat közölte. 1933. decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban, ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Ő és Trencsényi Waldapfel Imre hozta létre a Tóth Árpád Társaságot, tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal, vagy Csé Szabó László. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasó esteket rendeztek, egymás között művészeti vitákat folytattak. Első kötete 1935-ben jelent meg, versei között található gyermekvers, elbeszélés is, több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit megzenésítette, Kósa György zeneszerző kórusművet írt, három kórusmű Hajnal Anna verseire címmel. Vészi Endre így emlékezett rá, Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársa, költészetét és emberszeretetét, tevékeny, aktív emberszeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élte át, ez volt számára a legfontosabb. Hajnal Anna 1977-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan a szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódva kérdezte az útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kételyt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére a kezed, és kérd Istenedet, hogy ha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hagy jöjjön közel szívedhez, és a kezed pihentesd meg áldón a fején.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!